5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakában nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
Az időjárásról.
Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Elsőként a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában jó pár éve működő, a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló részleget ismerhetik meg, ahol a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. A részletekről Németh Laura, a KAMASZ szakasz kognitív viselkedésterápiás gyermekközpont részlegvezetője mesél majd rádiónknak.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk. Mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítmény szorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk. Szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
De szó lesz az áltudományokról is, hogy vajon miért ennyire sebezhető a ma embere, milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, valamint hogy milyen a kémia és az áltudományok kapcsolata. A kérdéseimre dr. Sipos Pál kémia professzor próbál majd válaszolni.
Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. A világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek, sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek. Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. Tehát borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció is, most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek. Én nem azt mondom, hogy a mai fiatalok, a most fölnövekvő generáció az akár csak egy kicsit is gyengébb képességekért kell bírni, mint az előző, hanem egyszerűen ők másképpen okosak.
Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy
nem sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Több mint 5 éve segítik a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központban az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak. Németh Laura részlegvezető klinikai szakpszichológus elmondása szerint a technikák elsajátítása játékos formában élmények útján történik, élményterápiás elemek felhasználásával, amelynek köszönhetően egyszerűen a gyermekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk.
Milyen pszichés viselkedés problémákra kell gondolnunk?
Igen, mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk.
Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a COVID óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a szülőkre.
Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem, időközönként mennek és kezelik őket?
Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk 3 pillére épül, az egyik ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzeletbeli szerszámosát, a másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszerszemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
És olvastam, hogy van terápiás szabaduló szobájuk. Ez mit akar?
évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, ezek problémaspecifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor a hét végén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal, tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabadulószobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják meg oldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeutában.
Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta kórkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már önmagában csökkenti a szorongást. És egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, és már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát, hogy nagyon sok gyerek azért, főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és a kényszeresek között is van, ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy így gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen rideget közöttem.
Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsikortól kezdve, tehát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulatkezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből a nehézségeik.
Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hatnak ezek a viselkedés terápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD ADHD az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák is erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
Nem, tehát ez a 8 főt, minden héten 8 gyermek vesz részt a csoportjainkban.
És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
Szakembergárda, vannak elegen?
Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen itt lesz velünk majd az éterben dr. Sipos Pál kémia professzor, aki többek között olyan kérdésekre próbál majd válaszolni, hogy milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, és vajon miért ennyire sebezhető a ma embere.
Siratom az én ifjúságom, mikor minden virul a határon, mikor nyílik boldogan mosolyogva a nyári rózsa, piros nyári rózsa. 16 év fényével szívemben a mosolygó őszről énekeltem, de akkor még nekem is nyílt volna piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. De akkor még nekem is nyílt volna nyári rózsa, piros nyári rózsa. Beköszöntött már a lelkem őszen, a búnéki régi ismerősen. Hervadozna a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Nyári rózsa, piros nyári rózsa. Ahol járok, mintha hervadozna nyári rózsa, piros nyári rózsa. Leszek én szépen, rózsám is lesz nem sokára nékem. Hűen némán borulsz majd síromra, őszi rózsa, fehér őszi rózsa. Rózsa, fehér.
rózsa, piros nyári rózsa.
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
Az időjárásról.
Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél, de megfeledkezel, hogy jobb vagyok neked bárkinél, fekete-fehér a színlelés, a tekintetedből olvasok, van az az óra, ami túl kevés. És van az a perc, ami néha sok. Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben. Amikor a földre ránt, amikor az égbe húz, amikor hatnék rád. Tágra zárt szemekkel néha úgy érzem, hogy láthatnám. Őszintébb az érzés, hogyha kérdést nélkül mondhatnám. Ha valamikor azt hinnék, hogy van-e, amit átéltünk, amikor a múlt színét eltopja az emlékünk, és van, ami a földre ránt, van, ami az égbe húz, van az, ami hat még rád. A hangot árul el, megremeg, pedig nem beszél, minden apró jel, erősebb, mint a szembeszél, láthatatlan, mit elteszünk, holnapra emlékbe legyen még, de néha napján, ha tévedünk, kihat ránk, észre vehetnénk. Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben. Amikor a földre ránt, amikor az égbe húz, amikor hatnék rád. Tágra zárt szemekkel néha úgy érzem, hogy láthatnám. Őszintébb az érzés, hogyha kérdést nélkül mondhatnám. Azt hinnék, hogy van-e, amit átéltünk, amikor a múlt színét eldobja az emlékünk, és valami a földre ránt, valami az égbe húz, van az, ami hat még rád. Úgy érzem, hogy láthatnám. Úgy érzem, hogy láthatnám.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egyre jobban terjednek az áltudományos nézetek, a homeopátiától kezdve a mindenféle alternatív gyógyászaton át a mágikus gyógymódokig. Szakértők pedig attól tartanak, hogy a tudomány ellenesség terjedése a nyugati civilizáció vesztét fogja okozni. Dr. Sipos Pál kémia professzor hobbiból kezdett el foglalkozni a témával. Elmondása szerint minden természettudománnyal hivatásszerűen foglalkozó embernek valamilyen szinten reagálnia kell az áltudományok kihívásaira. Úgy véli, a legfontosabb ellenszer az ismeretterjesztés.
az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségén az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben rígathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését. Túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének, mert az áltudományok azok meg azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor azt tessék elinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik, az áltudomány viszont éppen ebből él.
Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például a legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
Igen.
Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. Tehát borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció, és most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek.
Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanár képzés az bizony, meg általában a természettudományos tanárképzés is most azért elég a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felvértezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék föl őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért elég aktuális gond.
És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond. Tehát például a kémia tudással. Mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárás jelent, és hát én látok egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Az még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaz-e vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már ne az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs rá általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
Hát igen, azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előny az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
Igen.
És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felvön az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok benne hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az még veszélybe kerül.
Van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő, én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban, akkor tulajdonképpen az én világom minden vegyi anyag. Tehát a bennünket körülvevő természet az anyagokból áll, és az anyagok ezek vegyi anyagok. Tehát nincs olyan, hogy vegyi anyag, meg nem vegyi anyag. Ilyen nincsen. Most az a baj, hogy ehhez a szóhoz, hogy vegyi anyag, ehhez egy csomó negatív gondolat, meg egy csomó rossz dolog kapcsolódik. Ugye? Legalábbis a köztudatban. Most ezt kellene valahogy föloldani, mert nincs ilyen, hogy jó anyag, meg nincs ilyen, hogy rossz anyag. Nincs ilyen, hogy veszélyes anyag, meg veszélytelen, hogy az én világon minden olyan veszélyes a maga módján. Ad mondjak egy nagyon banális példát, hogyha valaki együltő helyében megiszik 6 liter vizet, ivóvizet, az halálos. Mert hogy körülbelül az ivóvíznek, hogyha szájon át, akkor 6 liter a letális dózisa.
Igen.
Hát minden anyagnak van olyan mennyisége és olyan adagolási módja, amelyen az emberi szervezete káros lehet, tehát már is átkerül a vegyi anyag kategóriába, legalábbis ebben a rossz értelemben. Egyszerűen el kell azt fogadnunk, hogy a világ, a bennünket körülvevő világ az anyagokból áll, és ezekkel az anyagokkal meg kell tanulnunk bánni. Abban az esetben tudunk megtanulni bánni velük, hogyha tudjuk, hogy az egyik vagy a másik mire jó, mire nem jó, mire szabad használni, mire nem szabad használni. Hol vannak a korlátaink, például egy anyag használatánál. És ha ez megvan, akkor nem lesz a kémia egy olyan veszélyekkel teli teret, mint ami ennek messziről kinéz. Egyszerűen csak ismerni kell azt az anyagot, amivel dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj. Van egy olyan hallgató típus, bekerülnek nagyon sokan vegyészként az egyetemre, akik imádnak robbangatni. Most hát ennek nem szoktunk örülni, mert hát azt tudjuk, hogy például a laboratóriumban található vegyszereknek van egy olyan csoportja, ami, hogyha bizonyos kombinációba összekeverjük őket, akkor az fölrobban. Na most hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Hát úgy, hogy tudjuk azt, hogy mi az a kombináció, amit el kell kerülni. Mi az, amit nem szabad csinálni vele, melyik az az anyag, amit nem szabad hegíteni például, mert akkor fölrobban. Az okos vegyész az nem akkor robbant, amikor az anyag akar robbanni, hanem akkor, amikor ő akar, ha egyáltalán akar. Én nem szeretek egyébként robbantani a maga részéről, de például ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokaknak a hadipar, a rakéták, meg a robbananyagoknak az eszébe a kémiára. Igen, a kémiának van egy ilyen ága is. Az egy sajnálatos dolog, hogy háborúk vannak, voltak és lesznek, de maga a robbantásnak az előidézés az mindig csak tudatosan szabad, hogy bekövetkezzen, és semmiképpen nem véletlen szerint, mert abból mindenféle tragédiát tudnak jönni.
Akkor viszont én így a beszélgetés végén visszacsatolnék oda, hogy valahol az oktatásnál kezdődne el ez az egész. Tehát egyrészt ugye a természettudományos tantárgyak tanításának, oktatásának a presztízsét kellene valahol visszaállítani, mert mumusként tekintenek ezekre a tantárgyakra a gyerekek, holott én úgy gondolom, hogy lehet fizikát, kémiát, matematikát úgy is tanítani, hogy ezt szeressék a gyerekek, és érdekes legyen a számukra.
Hát igen, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok apró munka van még hátra nekünk is, meg a tanárkollegáknak is, meg az egyetemi oktatóknak is. Egy olyan történetet hadd meséljek már még el, hogy a 60-as években például a debreceni vegyészeti szakközépiskolába, vegyipari szakközépiskolába 10-szeres volt a túljelentkezés, mondom 10-szeres. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as években a szülők azok azt gondolták, és jól gondolták, hogy ha a gyermeküket vegyésznek adják, akkor azzal egy biztos megélhetést adnak a kezébe. Egyébként a 60-as éveket szokták a kemizáció korának is nevezni. Hát aztán utána jött a ellencsapás, ugye kiderült, hogy például mondjuk a DDT, ugye ez a hovarölőszer, ez egy rendkívül nehezen lebomló anyag, és aztán kiderült, hogy a környezetvédelem az egy mennyire fontos dolog. Tulajdonképpen a kémiának, meg a természettudományoknak ott az ártott nagyon sokat, hogy kiderült, hogy azokra a dolgokra, amikre választ várt az emberiség, egyértelmű és megnyugtató választ, azokra a természettudományok nem tudtak olyan egyértelmű és megnyugtató választ adni, mint amit elvártak volna, mint amit a közgondolkodás elvárt volna. Tehát most tartunk ott, hogy a kémiát inkább elutasítják az emberek, vagy általában a természettudományokat is, mint mondjuk a 60-as években. Nemrég volt egy felmérés Magyarországon, az emberek 40%-a kemofób, tehát fél a kémiától mondjuk így. Most, hogyha valamitől félünk, hát azzal egyetlen egy megoldás az, hogyha megpróbáljuk megismerni, ugye? Ha megismertünk valamit és tudjuk kezelni, ebben az esetben már a félelmeink azok nagy valószínűséggel el fognak múlni. Most éppen ezen dolgozik szerintem a világtudós társadalma, vagy legalábbis akik a tanítással foglalkoznak, hogy próbáljuk ebbe az irányba terelgetni a fiatalokat, meg hát az idősebbeket is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Sipos Pál kémia professzor mesélt az áltudományokról.
A hideg peronon arcomba túlja a szelet, a szelet. Január van és nem jön a kikelet, ismerős gitárzene száll, közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat, magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem. De ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenkiért kiállt. Ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha
mondani, mint a pót, aki mindig nap.